az alattomos bűnről, a büszkeség bűne. Szinte biztos vagyok abban, hogy akár még mai nap folyamán is lesz olyan, talán olyan kísértésünk, amikor a mai hallottak alapján vizsgázik a hitünk, hiszen számtalan olyan helyzettel találkozhatunk, olyan élethelyzettel, amikor megcsap bennünket ez a fajta kísértés is. Hát rengeteg példát lehetne erre hozni a nagy halmazból, a büszkeség bűnének halmazából, én csak itt tényleg fejvillantásszerűen néhányat hadd hozzak. Például, amikor Isten szent lelke, akiről ugye tudjuk azt, hogy meggyőz minket bűn, igazság és ítélet tekintetében, például rávilágít az életünkben erre a bűnre, akkor mit teszünk? Azt mondjuk, hogy igazad van, vagy elkezdünk magyarázkodni. Ha ezt az utóbbit választjuk, az már is például a büszkeségnek a bűne. Vagy egy másik példa, amikor konfliktusba kerülünk bárkivel, akkor azon kezdünk el gondolkozni, hogy mi az, ami nekem kéne változtatnom, vagy mi az, ami nekünk kéne változtatnia. Ha ezt az utóbbit választjuk, akkor ismét a büszkeségnek a bűnébe esünk, amikor egyszer nem tudunk vagy bocsánatot kérni, vagy bocsánatot adni. Az is büszkeség. De egy harmadik területet is hadd említsek, amit egy példával szeretnék megvilágítani. Egy zsidó faluban történt, egy hitközségben, elég rég, hogy egy testvér, tehát nagy szegénység volt, olyan idők voltak, éjjel halt. És ők is készültek egy ilyen, hát hozzánk hasonló háladó ünnepére a zsinagógában, és hát a rabbi hálát adott neki, hálát adott Istennek egy csomó mindenért, többek között azért is, ami elég ritka volt, hogy az ő hitközségében az elmúlt időszakban senki nem halt éjjel. És ha mindenki nézett egyet, hogy ez hogy van, és az alkalom végén el is kapták őt az előjárók, és hát mondták, hogy de hát rabbi néhány héttel ezelőtt kón éjjel halt. És nagyon bölcs volt a rabbi, amit válaszolt, azt mondta, hogy nem, kón nem éjjel halt. Mikor volt az, amikor hozzátok egyszer is oda jött jelezni, hogy baj van, hogy éhezik, vagy kérte kis pénzt, vagy alamizsnát, vagy ennivalót. És hát mondták, hogy hát valóban ilyen nem történt. És ezért mondta a bölcs rabbi azt, hogy kon nem ilyen halt, hanem a büszkeségébe halt bele. Tehát a büszkeség ilyen téren is jelentkezhet, és még rengeteg példát lehetne hozni, most ezt nem sorolom, egy biztos, hogy Isten szent lelke, amikor belevilágít a szívünkbe, és megmutatja azt, hogy ez igenis a büszkeség csirája, akkor azt engedjük neki kigyomlálni onnan, hogy a felszabadult helyre isteni ajándékokat hadhasson ő. És hogy miért tartom nagyon fontosnak a szívünket újra és újra megvizsgálni, arra egy történetet hadd hozzak. Ezt fölismerik ezt az építményt, mindannyian a kínai nagyfal, így van. Erről szeretnék egy történetet mondani. Ez pedig arról szól, hogy a kínaiak, amikor fölépítették ezt az ókor egyik legnagyobb csodát, akkor hát kicsit meg voltak hatódva az építményüktől, azért ez tényleg egy nagy emberi teljesítmény, és hogy az északi barbár népek ellenáll építették fel, hogy ne tudjanak a birodalmukba behatolni. Mégis a felépítést követő 100 évben, első 100 évben háromszor megszállták Kínát. Ezek az ellenségek, akik miatt fölépítették, hogy őket távol tartsák, és érdekességképpen jegyzem meg azt, hogy nem betörték a falat, nem átmászták, hanem mind a három alkalommal a kapuőrt vesztegették meg. Tehát miért tartom ezt fontosnak? Azért, mert miközben a kínaiak fölépítették ezt a nagy csodát, aközben elfelejtették megtanítani a gyermekeknek, ugye fölnőtt közben egy generáció, hogy mi az a becsület. Tehát mindenre odafigyeltek, csak a gyereküknek nem tanították meg, hogy mi az a becsület. Nem iktatták a szívükbe ezt a dolgot. Tehát ezért legyen a szokásunká, hogy újra és újra megvizsgáljuk a szívünket. És miért mondom ezt, hogy szokásunká? Azért, mert nem olyan rég volt erről szó, hogy úgyis szokásainkban élünk. Tehát mindenféleképpen szokásokban élünk. Legyen minél kevesebb rossz szokásunk, és legyen egyre több jó szokásunk. Ezeket tudatosan kell kialakítani azért, mert nagyon igaza van annak, aki azt mondta, hogy ha először kialakítunk jó szokásokat, aztán ezek a jó szokások alakítanak minket. Ez tényleg így van. Dr. Mike Murdoch mondta azt, hogy amit teszünk hosszú távon, meghatározza azt, hogy mivé válunk. Ez is így van. Amit teszünk, meghatározza, hogy mivé válunk. És hát ugye végig arról beszéltem most, hogy milyen fontos az, hogy legyenek jó szokásaink. Most azt is megemlítem, és az nem ellentmondás, hogy ugyanakkor legyen a szívünkben mindig az, hogy ha kell, bármi változtatnunk, akkor legyen bennünk készség és hajlandóság változtatni is. Tehát legyen bennünk hajlandóság a változásra is. Ezt is nagyon fontosnak tartom, és az elmúlt időszakát vizsgáljuk meg az életünknek, hogy mennyit változott például az Isten ismeretünk, vagy a tudásunk Istenről. Ha az elmúlt egy évben semmit nem változott, hát az nagy baj. Igazából Istennel való kapcsolatban nincsen stagnálás. Tehát vagy gyengül a hitünk, vagy erősödik. És miért fontos az, hogy legyen bennünk képesség van, de készség is a változásra, meg a változtatásra. Erre csak két példát hadd hozzak a történelemből. Valaki felismeri ezt az automobilt? Igen, a T-modell. Így van. Ez a baptista Henry Fordhoz köthető. Detroitban volt ez a gyára. És hát Henry Ford is azért kicsit meghatódott ettől a nagyszerű alkotásától, ettől a Ford T-modelltől. Nagyon vették, mint a cukrot, elérhető áron volt egy jó autó, de hát annyira, hát úgymond, vagy a mai témánk a büszkeség, annyira büszke volt ez az ember az autójára, hogy úgy volt vele, hogy el se tudta azt képzelni, hogy más autóra egyáltalán szükség lenne. Hát ez úgy volt, hogy ez annyira jó autó, hogy más autó nem is kell az embereknek. Ráadásul csak ebben az egy színben árulta. Tehát föl sem merült benne az, hogy esetleg más színben is lehetne, és többen oda jöttek hozzá, és mondták, hogy hát uram, tényleg jó ez az autó, de én más színben is szeretném. És azt válaszolta Henry Ford, hogy bármilyen színt megkaphatnak, amilyet csak akarnak, amennyiben az a fekete. Tehát így volt vele ez a Henry Ford, és ahogy kimondta ezt a mondatot, ilyen hanyatlásnak indult a vállalkozása. Mert nem volt hajlandó változtatásra. Abszolút nem, semmi hajlandóság nem volt benne. A másik történet, nem tudom, felismerjük-e őt, ez egy kicsit nehezebb, Alfred Nobel volt, ugye a dinamitnak, meg egyéb fegyverekhez készülő robbanóanyagnak a feltalálója, és egyszer, hogy? A svéd kémikus, így van, és hát egyszer teljes tévedésből, amikor meghalt a bátyja, akkor róla jelent meg nekrológ az újságíró tévedéséből az újságban, és ez a mondat. Tehát milyen érdekes lehet kinyitni az aznapi napilapot, és saját nekrológiát olvassa az ember, és ez jelent meg Alfred Nobelről, hogy abból szerezte vagyonát, hogy lehetővé tette, hogy az emberek addig példa nélküli mennyiségben ölhessék egymást. És amikor elolvasta magáról, hogy ez maradt fönn rólam a világnak, ez az egy mondat, annyira összetörte ezt az embert, hogy elhatározta az óriási vagyonát, ami tényleg ilyen dolgokból született, dinamit, meg robbanóanyag, stb. Azt olyan dolgokra fog, létrehoz egy alapítványt, és olyan dolgokra fogja használni, amivel olyan embereket jutalmaz, akik az emberiség érdekében tesznek valamit. Tehát nem az emberiség ellen, hanem az emberiség érdekében, és a Nobel-díjat létrehozta. Azért, mert nem volt büszke arra, hogy változtatásokat eszközöljön az életében. Ugye az előző példa, Henry Ford azt mondta, hogy nem vagyok hajlandó változtatni, Alfred Nobelt meg mert változtatni. És hogy mi tart bennünket alázatban, még ezt is nézzük meg. Hát valamelyik vasárnap volt szó arról, hogy Pál Korintusba ment. És azt mondta a korintusokhoz, akiktől nagyon félt, meg is mondta nekik, hogy én félme és rettegéssel jövök közétek, meg is mondta nekik, hogy tehát tudta azt, hogy annyira büszke ez a gyülekezet, mint a laodiceai gyülekezet, hogy én a kereszt evangéliumát hozom közétek. Azt mondta, hogy mert tudta azt, hogy a kereszt az alása az emberi büszkeséget. Tehát aki a kereszttel találkozik, az nem tud tovább büszke lenni. És egy amerikai ifjúsági lelkipásztor is így volt vele, hogy a fiatalokat elvitte csendessétre a Miami, a floridai tengerpartra. És egy kicsit félt ez az ifjúsági lelkész, hogyha ott lesznek a tengerparton ezek a fiatalok, akkor ott lesz a tenger, ott lesz a tengerpart, akkor hogy fog velük komoly témákról beszélgetni. És elhatározta azt, hogy készített az egyik asztalos barátjával egy szinte életnagyságú keresztet, és amit mindenhol magukkal fognak vinni a fiatalok a csendessét alatt. Ha moziban mennek, akkor moziba is szépen beviszik, ha amikor busszal mentek, akkor buszra is nagyjából ott felügyeskedték, meg levitték, tengerpartra is leszúrták a homokba, mindenhol magukkal vitték. És elmondták a fiatalok, hogy az első napokban nagyon kínos volt. Főleg amikor lementek a tengerpartra és leszúrták, szégyelték ezt a keresztet, elmondták a fiatalok. És megtapasztalták azt, hogy egyre többen oda mentek hozzájuk a tengerparton, és megkérdezték, hogy hát mi ez a kereszt, ez miért van itt? És hát elmondták, hogy nagyon nagyszerű bizonyságtételi alkalmak születtek, és az utolsó este ez az ifi pásztor mindenkinek kiosztott két szöget, Az egyik szöget bele kellett verni a keresztbe, a másik szöget meg haza kellett magukkal vinni, hogy emlékeztesse őket a Galata 2:20-ra, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És 15 évvel később ezt a lelkipásztort egy tőzsdeügynök felhívta, egy nagyon sikeres tőzsdeügynök, és hát azt mondta, hogy még mindig megvan a szög. Ha nagy rajtam a nyomás, előveszem, és eszembe jut életem lényege, elköteleződés Krisztusnak. Tehát ez a tőzsdeügynök, aki nagyon sikeres lett, nem esett abba a kísértésbe, amiben talán mindannyian beleesetünk, hogyha nehézség van az életünkben, akkor könnyű Istenhez felkiáltani. De amikor úgy rendeződnek a dolgaink anyagilag is, meg mindenhogy, akkor könnyen válunk felfúvalkodottá. Ezért nagyon fontos ez az igevers a mai témában, ami különösen hálódnapra készülve nagyon, nagyon aktuális, hogy amikor jól lakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, amikor elszaporodnak marháid és juhaid, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor föl ne fúvalkodjék a szíved, és el ne feledkezz Istenedről az Úrról. Azért nagyon fontos, mert amikor elfeledkezünk Istenről, akkor könnyen, és elfeledkezünk az ajándékairól is, könnyen válunk felfúvalkodottakká. Pál apostol egy nagyon érdekes dolgot mondott ebben a témában, amikor azt mondta, hogy tövis adatott a testembe, pontosan azért, hogy föl ne fúvalkodjak. Ezt mondta Pál. És hát a tövis az egy külön alkalmat igényelne. Először is csak annyit is zárójelbe, hogy a tövis meg a kereszt, az sokszor a szavaink vagy a mondatainkban az egy és ugyanaz, de a Bibliában az két teljesen különböző dolog. Tehát a kereszt, azt tanítja a Biblia, hogy ez a Krisztusért vállalt szenvedés, akár lelki, akár fizikai. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy XY a kereszt az életembe, maximum tövis. Tehát vannak olyan tövisek, hogy például egy problémás gyerek. Ez lehet tövis, vagy egy problémás kapcsolat. Lehet tövis egy élet hosszan át tartó betegség. Ez is lehet tövis, amit Isten nem vesz el. Pál apostolnak is volt ilyen az életében, nem vette el ezt a tövist. Ez a tövis azért kell, hogy alázatban tartson minket, hogy ne szálljunk el magunktól, hogy ne fúvalkodjunk fel, hogy ne feledkezzünk el arról, hogy minden forrásunk Istenből fakad. Volt Jákob életében olyan időszak, hogy erről elfeledkezett, még ezt az igeverset hadd olvasom fel Mózes első könyve 28. részéből, 20. és 21. vers, és ilyen fogadalmat tett Jákob: ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, és ha ad nekem ételő kenyeret, és öltözető ruhát, és békességben térek vissza apám házához, akkor az Úr lesz az én Istenem. Na ez a jákobi gondolkodás, ami alapja a mai sikerevangéliumnak, hogy ha Isten ad meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt ad, na akkor ez, meg ez, meg ez lesz. Jákob is így volt vele. Jákob életének ezen a részén Isten a második helyen volt. És ma is sokan így vannak, ha mindig telítömi a hasamat, meg a pénztárcámat, akkor ő lesz az Istenem, ha nem, akkor nem ő lesz az Istenem. Ez az adok-kapok Isten kapcsolat. Ez a bálványimádásnak az alapja, ez az adok-kapok. Azért mutatnak be a pogány népek áldozatot az ő Istenüknek, hogy kapjanak tőle. Istennel való kapcsolat az nem ilyen adok-kapok kapcsolat. Jákob így volt vele, aztán a jabók révénél megváltozott minden. Ott az addig felborult értékrend az helyreállt. És nem úgy volt vele, hogy ha Isten ezt, meg ezt, meg ezt csinálja, akkor ő lesz az Istenem, hanem olyan Isten élményben részesült, hogy helyre jött az ő gondolkodása. Most erről többet nem szólnék, inkább... Ezt nemrég már hoztam ezt az idézetet a testvérek elé. Nagyon, nagyon fontos gondolatokat tartalmaz. Ez mind alázatban tart minket, főleg a mai témában, győzelem a büszkeség felett. És végül két dolog, ami gőgössé teheti az embert. Ez nem más, mint a kritika, a kritizálás, meg a bírálat. Ezek egypetélyű ikrek. És hogy mit tehetünk ez ellen? Nagyon megtetszett ennek az asszonynak a gondolatsora, úgyhogy be is pötyögtem, hogy ezt felolvasom. Múlt héten egyik reggel Istentől egy feladatot kaptam aznapra. Böjtöt kell tartalom a kritizálásban. Nem volt szabad bírálnom senkit és semmit. A nap első felében űrt éreztem, szinte mintha kitörölték volna a személyiségemet. Ez különösen igaz volt ebédnél. Hallgattam másokat, én pedig csendben maradtam. Ami beszédes családunkban úgy tűnt, senki észre sem vette ezt. Zavartan állapítottam meg, hogy a szövetségi kormány, az igazságszolgáltatás és az intézményes egyház nagyon jól boldogul az én éles meglátásaim nélkül is. De még mindig nem láttam, mire lesz jó a bírálatbőjt, egészen késő délutánig. Délután Isten új szemléletet mutatott, ami rajta volt összetéveszthetetlen fémjelzése, az öröm. Olyan ötleteim támadtak, amelyeket már évek óta nem tapasztaltam. Most már világos volt, mit akar Isten megláttatni velem. Kritizáló természetem nem oldott meg semmit sem a számtalan dolog közül, amikben hibát találtam. Csupán arra volt jó, hogy elnyomja a kreativitásomat. Ez miért tartom megoldásnak ezt a fajta hozzáállást? Azért, mert a negatív emberek, meg a negatív szavak mindig negatív légkört teremtenek maguk körül. És egy a pozitív ember, az menekül a negatív légkörből. Azért a negatív légkör, az kiöli a kreativitást is, amiről erről beszél. És nyilván itt most nem arról van szó, tehát a kritizálás alatt nem azt értem, hogy ami rossz, azt ne akarjuk szóvá tenni, és ne akarjuk kiküszöbölni. Nem ezt értem kritizálás alatt, hanem ezt, amit erről az asszony beszél. Ez állandó kritizálás, állandó bírálgatás, hogy ezt miért tartom fontosnak, ez nem csak Aminának fog tetszeni ez a kép, hanem a bagolya jel az oldalba, és nagyon szereti a bagyokat, hanem mindannyiunknak sokat fog jelenteni ez a kép, ha eszünkbe jut, hogy volt két állat kitömő ember, és látott egy ilyen kitömött bagyót az egyik üveg kirakatban. És hát ott összefordultak egymás felé ez a két állatkitömő, és elkezdték kritizálni ezt a kitömött munkát, hogy milyen hitvány munkát végzett, aki ezt kitömte, a szeme nem csillog úgy, ahogy kéne, a tollai nem úgy állnak, ahogy kéne, és akkor sorolták hosszú perceken keresztül, hogy milyen rossz munkát végeztek, és egyszer csak a bagoly rájuk nézett. És akkor leesett nekik, hogy hát ez egy élő bagoly, amit ők itt éppen kritizáltak, hogy milyen rosszul végezték ezt a munkát. Tehát néha mi is vagyunk itt, testvérek, hogy kritizálunk valamit, és ez a bagoly ránk néz, és eszünkbe jutatja azt, hogy már megint olyat kritizálunk, amihez vagy nem értünk, vagy nem kéne kritizálni, vagy nagyon mellé lőttünk az egész dolognak. És ilyenkor kell ezt a bírálatböjtöt esetleg megfogadni, mert olyan könnyű kritizálni. És örülök, hogy most vasárnap például háláthatunk falunk vezetőiért is, mert vezetőket is mindig olyan csípőből könnyű kritizálni. De akkor jusson eszünkbe az, hogy egyszer 2 millió ember a vezető kritizálása miatt kiszorult az ígéret földjéről. Csupán ennyi volt a bűnük. És ennek a generációnak el kellett múlnia. A következő generáció már bemehetett az ígéret földje, és teljesen döbbenetes, hogy 20 kilométer az ígéret földjének a határától tébláboltak, és egy hegyet kellett körbe-körbe menniük. És nem léphették át azt a határt. 20 kilométer az ígéret földje határától, úgyhogy már rengeteg kilométer volt a hátuk mögött, és ha mi is esetleg úgy vagyunk, hogy ilyen egy helyben topogást csinálunk, vagy körbe-körbe megyünk valahol, akkor gondolkozunk el azon, hogy lehet, hogy ez a mai téma bennünket is megszólít, és végül még 3 gondolattal hadd fejezem be. Miért sereglenek olyan sokan klubokban, meg bárokban morzsák után kutatva? Mert megpróbálták az egyházat, de nem találtak mást, csak régi recepteket és hidegsütőket. Isten jelenlétének nyoma sem volt a kamrában. Egyes gyülekezetek számára büszkeség kérdése, hogy a hagyományok ápolásán keresztül igyekezzenek megőrizni a képet, amely mutatja, hol volt jelen Isten, de ezzel nagy árat fizetnek, mert emiatt nem tudják, hol van most. Arról beszélnek, mit tett régen, de mi a helyzet most? Itt az ideje, hogy félretegyük saját menetrendünket, emberi terveinket, ideje, hogy azt mondjuk, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. És végül, a probléma nem az, hogy Isten nincs ott az egyházban, hanem az, hogy nincs annyira ott, hogy a szükségben levők életében valódi változást hozzon. Ezékiel azt mondja, víz fakadt a templom küszöbe alól. Ha az élő víz el akarja érni ezt a nemzedéket, akkor először a templom padsorain, azaz rajtunk keresztül kell átfolynia. Ezek annyira fontos és igaz gondolatok, hogy nincs is rajtuk nagyon mit magyarázni. Csöndesedjünk el, testvérek, bár hát így is. Egyszer azt mondta egy fiatal, hogy így is csönd van, miért mondom mindig azt, hogy csöndesedjünk el, de azért legyünk lelki értelemben csöndben Isten előtt, és most magunkban imádkozzunk mindannyian, majd én fogom hangosan bezárni az ima közösséget, Legyünk csendben Isten jelenlétében, használjuk imádságra ezt az időszakot, és majd én hangos imádsággal befejezem ezt az ima közösséget. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a mai estét is, köszönjük neked szent lelkedet, aki próbál minket meggyőzni bűnigazság és ítélet tekintetében, és köszönöm neked azt, hogyha most rámutatsz az életünkben olyan dolgokra, és köszönöm neked, hogy ezt velem is teszed, amiktől szabadulni kell, mert a büszkeség csírája van benne, akkor szeretnénk tőled kérni segítséget és erőt, hogy tudjunk ezektől szabadulni. És köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ebben is olyan jó példa vagy, hisz te mondtad, hogy jöjjünk hozzád mindnyájan, ha bármitől is megfáradtak vagyunk, és tanulhatunk tőled, mert szelíd és alázatos vagy, és a büszkeség az mindig távol volt tőled. Köszönöm neked, Úr Jézus, azt, hogy a kereszt igazsága és a kereszt evangéliuma az valóban jogos alázatban tart minket, és látod, hogy ki milyen tövissel küzdik. Kérlek, Uram, hogy ez is segítsen minket arra, hogy emlékeztetőül szolgáljon, hogy rád emlékezzünk a te ajándékaidra, és ne fuvalkodjunk föl. Köszönöm neked azt, hogy szeretsz minket, és köszönjük neked, hogy a te szeretetedet mutatja az is, hogy foglalkozol velünk, testünkkel és lelkünkkel egyaránt, és köszönjük neked, hogy készülhetünk most vasárnap háladó napra. Kérlek, hogy minden értelemben szívünktől, szívünkkel, lelkünkkel, szellemünkkel, testünkkel is hadd tudjunk készülni, hogy hadd tudjunk neked hálát adni, hálát mondani, és hála áldozatot bemutatni. Köszönöm neked, hogy készítesz minket erre is, és magasztalunk mindenért, Urunk. Amen.